Alain Miklós szeretnék kérni az előadás meghatására. Az előadás idő 20 perc, azt majd diszkréten jelezzük itt az időt. A Paplajos professzor úr még nem érkezett meg, és még...
Van egy bemutatom,
azon szeretnék részmenni, jól. Ezek a bemutatások nagy élmények.
Ülve tetszik, hogy állok. Ülve szeretni, hogy állok.
Hát, a Paplajos professzor úrnak nekem volt szerencsém elvégül lehetvételhez.
Van egy bemutatom, egy PDF.
És azon találkoztak 10 évvel ezelőtt. Hát mondjam, hogy megmondom.
Én átküldtem e-mailben,
amit
hozzám.
És hogy várjuk professzor úrnak, hogy ő hamarosan és akkor most
pillanat hozom a csendben.
Ott van egy Miklós, a Kárpátban ez az egysége, mi ez meg
helytállítja. Igen, itt van, onnan szabad.
Melyik?
Ez.
Miklós, Miklós itt van.
A másikat a partner.
Jó, ne is hozzá, mert érintek
éppen. Te tetsz szöveges?
Van egy példa.
Mind a kettő
példa. Bemutattam. Nem tudom, hogy meg nincs, csak tehát, hogy így kilóg, akkor vagy így lehet vinni, vagy legyen látunk is.
Nagy inkább
egyébként ezt is lehet, hogy így diák, legyen így jó.
Diákként.
És annyira akar jövő.
Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Köszönöm szépen Tamásnak a fölkérést és a meghívást, hogy erről a 2008-2009-ben írt könyvünkről tartsak előadást. Ugye, ahogy mutatom, a könyvnek a szerzői Lukács Béla és Jó magam. A címe Kárpát-medence egysége, miért szűnt meg, helyre áll újra. Azért a Kárpát-medence egysége, mert valójában a Kárpát-medence területigazgatási egysége, csak az túl hosszú lett volna egy ilyen. Úgyhogy a Helikon kiadó kért, hogy egy rövidebb címmel rukkoljunk elő. Ugye Lukács Béla és Jó magam is fizikusok vagyunk, a Tamásnak kollégái, és elég meglepő, hogy mi a Kárpát-medence területigazgatási egységéről 2009-ben könyvet írtunk, amely 2010-ben jelent meg a Helikon kiadónál. Néhány szót magamról. Én 1953-ban Kisújszálláson születtem, és 1972-ben érettségiztem a Móricz Zsigmond gimnáziumba. A Karikó Katalin pedig 1973-ban, tehát gimnáziumi társak voltunk, ő B-s volt, én meg A-s. Ugyanazok a tanárok tanítottak mindkettőnket. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy egy naív vidéki fiatalember voltam valamikor, hát a naív vagyok még most is. Úgyhogy, tehát én elemi iskolában is és középiskolában is imádtam a történelmet, sokáig az volt a célom, hogy történész legyek, de közben szerettem a matematikát is, meg szerettem a csillagászatot, természettudományi területet is, és hát ugye 1972-ben a Varsói Szerződés országaival egy olyan ember, mint én, aki nem volt boldog attól, hogy a feje fölött repdesnek a szovjet harci repülőgépek, amelyek a szomszédos település repülőteréről szálltak föl, meg attól sem voltam boldog, hogy oroszul kellett tanulni, tehát én így nem a történész pályát, hanem a fizikus pályát választottam, mert gondoltam, hogy esetleg az objektív, tehát egy kíváncsi embert, aki szeretné megismerni a környezetét, az összefüggését, amennyire lett a valóságot, annak számára talán egy természettudományos pálya az jobban illet. Ahogy mondtam, a matematikát szerettem. Igazából, ha még egy évig járok gimnáziumban, inkább matematikus lettem volna, mint fizikus, de miután nem jártam négy évnél tovább a gimnáziumban, így aztán fizikus lettem. Ott rögtön 1973 tavaszán a villányi tavaszi fizikus iskolán megismerkedtem Lukács Bélával, aki egy unikális ember a maga nemében, mind külső megjelenésében, mind pedig szellemi képességeit illetően. Sajnos ugye az elmúlt években Lukács Bélát nem lehet hallani az ismeretterjesztő előadásokon, elég szomorú okok következtében, de az a korosztály, mint az enyém is, az ő ismeretterjesztését számos különböző fórumon hallhatta, úgyhogy vélelmezem, hogy sokak számára Lukács Béla neve az mond valamit, és jelent valamit. Tehát Bélával 1973-tól kezdve ismerjük egymást, és lényegben onnantól kezdve kezdtünk el együtt dolgozni. Ennek az együtt dolgozásnak lett aztán az eredménye ez a kötet. Ugye Béla is szerette a történelmet, az ő első tudományos publikációja az a sumér királylisták megfejtéséről szólt, és egy igazi klasszikus német, ráadásul akkor már kelet-német történelemmel foglalkozó labban jelent meg. Tehát ő is úgymond a történelemmel kezdte a pályafutását, mielőtt általános relativitás elmélettel, kozmológiával, nehéz ion fizikával és a fizika és más tudományok szinte hogy átláthatatlan területén nem fejtette volna ki a tevékenységét. Úgyhogy miután Béla is imádta a történelmet, én is imádtam, meg kíváncsiak is voltunk mind a ketten, tehát volt egy olyan közös terület, a közös érdeklődési területünk, ugye az egyik az, hogy megérteni a természetnek a törvényeit, amennyire lehet. Ő inkább a kozmosz, tehát az univerzum törvényeire koncentrált, én pedig a szubatomi, vagy a téridő mikroszkopikus struktúráját szerettem volna jobban megérteni, de emellett ugye a történelmet mind a ketten imádtuk és műveltük is, és ugye ennek egy mellékágaként értelemszerűen közgazdaságtannal is foglalkoztunk, számos ilyen közös dolgozatunk jelent meg közgazdaságtan területén, és mondom, tehát ezt a tevékenységünket kvázi ez a könyv egyféleképpen megkoronázta. A történet az nagyjából úgy alakult, hogy 2008-ban javasoltam Bélának, hogy ismereténket, különösen az ő nagyon speciális és nagyon mérható ismereteit Közép-Európa történelméről, annak a területnek, annak a időszaknak a történelméről, amiről mi elég keveset tanultunk annak idén bizonyos okoknál fogva. Tehát ezt a hiátust is megragadva írjunk a Kárpát-medence és a körülötte lévő régióról egy kötetet. Tehát 2008-ban álltam elő Bélánál azzal, hogy írjuk meg ezt a kötetet. 2009-re el is készült a kézirat. Csák Jánosnak megküldtem, aki akkor a Helikon kiadó kiadója volt, véleményezésre. Ő azt kért és javasolt, hogy a Helikon kiadó adja ki ezt a kötetet. és 2010-ben a kötet meg is jelent. A kötet bemutatóján Tőkés László tartotta a laudációt, és ő a kötetet az egység helyreállításának kézikönyveként apostrofálta, tehát nagyon magas felütéssel. Miután megjelent a kötet, 270 tisztelet példányt 2010-ben alakult Fidesz-KDNP frakció minden tagjának adtunk. 200 példányt adományoztunk a Csíksomlyói Ferences rendnek, amit a 2011-es búcsún osztottak szét. A kötetre Csavarga Rózsa belső építész, akit személyesen ismerek, és mikor megtudta, hogy egy ilyen könyvet írtunk, akkor ő pártfogásába vette ezt a könyvet. Így a kollégája, az építészkamara akkori elnöke, Nór Tamás, aki aztán a héten lett akadémikus, fölkért arra, hogy 2011-ben az akkori nemzetközi építész kongresszuson, amelyet a Városháza dísztermében nyitottak meg, erről a könyvről tartsak egy nyitő előadást. Majd Csák János is fölkért arra, hogy a Szél Kálmán Alapítvány keretében tartsak szintén előadást. Ez azután történt, hogy ő hazajött a londoni nagyköveti pozíciójából. A kötet hatása. Azt gondolom, hogy a kötet hozzájárult a Lengyel-Magyar Történelmi Szövetség, itt felsorolom, testvérség, barátság, tengely újraéledéséhez, és a V4 szövetség megerősödéséhez és az Európai Unió keretében. A kötet üzenete a közép-kelet-európai népeknek, nemzeteknek, hogy ezeknek a népeknek, nemzeteknek, elsősorban a politikai nemzeteknek az identitása egy közös bölcsőbe, amit a tudomány andronovói kultúrának, egy évezredes kultúrának nevez, de ez lényegében Oszkítia foglalja magába. Tehát ez a késő bronzkori közép-ázsiai kultúra, amely megszűrte a lovasnomád életformát ezeknek a közép-kelet-európai politikai nemzeteknek, tehát a lengyel-litván és a magyar-horvát királyságok politikai nemzeteinek az identitása ebbe a kultúrából ered. Andronovó. Ugye erről én először Fodor István régésznek, a Nemzeti Múzeum főigazgatójának 1975-ben megjelent kötetében olvastam először részletesen, majd ezek után kezdtük el Bélával együtt részletesebben is tanulmányozni annak a kornak a történelmét, amit meg lehetett erről a korról ismerni. Tehát Fodor Istvánnak Verecke híres útján jöttem én című kötetét akartam az előbb kinyögni, most végre sikerült. Tehát ez a késő bronzkori kultúra, ahogy látjuk a térképen, ez a dél-szibériai folyók völgyeit, meg az Aral-tóba és a Kaszpi-tengerbe folyó termékeny nagy folyók völgyeit foglalja magába, és ez a történész szakma, meg a régész szakma ezt az andronovói kultúraként foglalja össze. Ennek ugye több fázisa volt, de azt gondolom, hogy egy ilyen előadás keretében ezt most elég ezzel a szóval megjellemezni. Ugye ennek a kultúrának a dél-szibériai folyó völgyében élő népességét az ugorok alkották, míg a déli nagy folyók, a Amudarja és a Szirdarja völgyében élő népességet pedig az indoirániak, tehát a történészek szerint a szarmaták ősei szkíták, tehát ugye ez a kettő együttesen jelentette a szkíta kultúrát, a szkíta népeket, tehát ezek a népek alkották, tehát egy ilyen duális népesség alkotta ezt a kultúrát. A kultúrának a fölbomlása következik ugyan, de szerintem fontos még azért azt megjegyezni, hogy ez a kultúra szülte meg a lovasnavád életformát, amelynek az egyik igen jelentős összetevője a kultúra területén a késő bronzkorban felvirágzott bronzkori fémkultúra, amelynek az volt az eredendő oka, hogy az itt elhelyezkedő Altájba a bronzhoz szükséges ónból bőségesen találtak nyersanyagot, míg a kortárs mükénei civilizációban ekkor már alig-alig találtak ónt, tehát miközben a mükénei világ bronzkori kultúrája lehanyatlóba volt, addig az andronovói kultúra bronzkori kultúrája pedig fölvirágzott. És nyugodtan mondhatom, hogy ugye itt alakult ki a lovas életforma, itt teremtődött meg az az eszközkészlet, amely a irányított lovagláshoz szükséges volt, és itt jöttek következésképpen létre a lovasnomád életformát folytató törzsek, amihez ugye az is hozzájárult, hogy időszámításon került 1300 tájára a nemesz készítésének a technológiája olyan szintre fejlődött, hogy a lészfázakra szerelt, összeszerelhető, tehát fölépíthető, szétszerelhető jurtákat létre tudták hozni, mert aztán lovakkal meg szekerekkel szállíthattak, tehát így vándorolhattak a óriási állattömegeikkel a lelegeltetett területről arra a területre, ahol még nem volt lelegel a óriási, tehát a két folyóvölgy között elterülő eurázsiai sztepe területén. Tehát ugye ezek a külső tényezők voltak azok, amelyek lényegében a lovas életet, a lovasnomád életformát létrehozták. A fémüves kultúra azt, hogy nagyon hatékony egyebek mellett ugye védelmi eszközöket, fegyvereket, eszközöket készítettek maguknak. Tehát ez olyan kultúra volt különben, hogy a múlt században, amikor a kultúra, a régészeti anyagát föltárták, sokszor olyan településeket találtak, hogy egy településen belül két bronzkovács is helyet foglalt. Tehát egy picit fölgyorsítva, tehát ez a fölvirázó kultúra időszámításon került az első évezredtől több hullámú kirajzást mutat föl, tehát mind keleti, mind déli, mind nyugati irányba történik a kirajzás, keleti irányba, Kína irányába a hunok és az avarok elődei, még déli irányban értelemszerűen a perzsák, pártuszok, médek vándoroltak, még nyugati irányba a szkíták, majd szarmaták jelennek meg a kelet-európai sztyeppéken. Az északi dél-szibériai folyók völgyében ugye részben az ott élő ugorok egy része elsősorban a később következő türk nyomás következtében északra a tajgába szorul, tehát a hantik és a mansik, míg a magyarok ősei azok pedig elindultak Európa irányába. Tömören ugye ennek a kultúrának az örökösei, tehát ennek a késő bronzkori, közép-ázsiai kultúrának az örökösei a lengyel-litván és a magyar-horvát királyságok. Tehát ugye ezt mutatja ez a térkép, amely szövetség, tehát a lengyel-magyar tengely, azt jól tudjuk, hogy évszázadon keresztül fönnállt, és és ugye a lengyel-magyar barátság, ahogy a lengyelek fogalmaznak, testvérség mögött valójában ez a 3000 éves történet húzódik meg, hogy a lengyelek ugye nem véletlenül neveznek bennünket nem barátjaiknak, hanem a testvéreiknek, mert megőrződött bennük az a szarmata kultúra, meg szarmata hagyomány és örökség, amely ugye Szkítián keresztül a magyarokkal őket összeköti, amely ugye a középkorban, aztán közös államszövetségbe, közös királyságokba, perszonál uniókba és egyebekbe torkolott. Igen, akkor a végszó. A héten igazán megelégedésemre szolgált az, hogy Mateusz Morawiecki a lengyel nagyköveti értekezleten a lengyel nagykövetek figyelmét fölhívta arra, hogy az alapvető cél és fontos terület, hogy ennek a térségnek mind a gazdasági, mind a védelmi megerősítése, és ennek a közép-kelet-európai területnek, tehát így beleértve a V4-eket, és ugye értelemszerűen a Belorussziáról és Szolgálisztán Belorusszia az Litvániának a része volt, vagy hát elvileg most is annak kellene lenni. Tehát ennek a régiónak a megerősítését tartja alapvető fontosságúnak, ami azt gondolom egy közös érdeke Közép-Európának, Kelet-Európának, hogy beleszorhassunk a saját sorsunkba és a szuverenitásunkat, amennyire meg tudjuk őrizni, illetve hogy mondjuk teljessé tudjuk tenni. Tehát így aztán a Kárpát-medence területi közgatás egysége miért szűnt meg helyre újra, tehát ezt ki lehet terjeszteni, hogy Közép-Európa egysége miért szűnt meg helyre újra, tehát terve van ennek a könyvnek egy ilyen irányú további írása, melyből azért már jelentős részek el is készültek, illetve háttéranyagok már közlésre is kerültek. Itt azt gondolom, két igazán fontos dolog, az egyik a magyar nyelve eredetére vonatkozó újabb eredmények, a másik pedig egy ilyen ezer éves társadalmi fejlődésnek a mellékterméke az, hogy annak is látjuk a mozgató rugóit, hogy a gazdaság, tehát egy társadalomban a gazdaságnak mik a mozgató rugóit, tehát a gazdaság dinamikáját mi határozza meg, milyen összefüggések, amely azt gondolom mindenképpen fontos, amikor az ember a jövőről és a magyar gazdaságról, meg Közép-Európa a gazdaságáról beszél. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát tudnék felolvasni a könyvet.
Van esetleg gyors kérdés? Tamás?
Megjegyzést szeretném tenni. Nagyon szépen köszönjük, Miklós, hogy megtartottad az előadásodat. Annyit szeretnék mondani, hogy ezt a könyvet most a Miklósnál meg lehet tekinteni. Én megpróbáltam megszerezni antikváriumból, könyvesboltból, stb. Egyszerűen még antikváriumban sem kapható, tehát valószínűleg fontos mű, nekem az volt a konklúzió. Valószínűleg mindenki, aki megvette, az vagy azért vette meg, hogy ne lehessen kapni, vagy azért vette meg, mert neki ez nagyon fontos. De a lényeg az, hogy ez egy könnyű ritkaságnak számít a mai korban, pedig csak 2008-ban adták ki.
2010-ben?
2010-ben, 2008-ban írták, 2010-ben adták ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is van lehetőség arra, hogy a szerzővel a kerekasztal beszélgetés előtt külön beszélgessünk. Sajnos nagyon feszes a program, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. De ezt gondoltam jól, hogy mindenki tudja, nem lehet akkor bármilyen most elkapni valamit.
Köszönjük szépen.